estét kívánok! Laci még nem akarja abba hagyni. Akkor én beszélek egy kicsit. Hálás köszönet, mert nagyon jó esett. És elég el is lazultunk. Nem tudom, hogy legyen. Ez az után.
Nekem az jutott eszembe, hogy pár éve az emblematikus szocialista politikus Szekeres Imre miskolci egyetemistákkal beszélgetett, és az egyik online orgánumban elemezték a testbeszédét, és azt találták, hogy aki fordítva ül egy széken, annak agresszivitás az üzenete, de most csak lustaság az üzenete, nincs kedven megfordulni, és az amúgy is előnytelen pozíciót jótékonyan ellensúlyozza ez a támaszkodási lehetőség.
Mit gondolsz a könyvről? Most így nem az lesz, hogy én kérdezem a Lacit, hanem gondolom, majd ő is kérdez engem. De így bemelegítésként azért kíváncsi lennék a véleményedre, hogy ez most jó helyzetben kerül a magyar piacra ez a McLuhan könyv. 67-es, hogyha minden igaz, ugye akkor írta. És hát mondjuk mennyi idő telt el? 30 valamennyi év, és nagy kérdés, hogy van-e kortárs üzenete a maiak számára. Szóval én a magam részéről most megkérdeznének téged, aztán kiderül, hogy...
Hát erre nem készültem. Tehát egyrészt minden társadalomtudományi könyv, ami megjelenik, az jó. Ha színvonalas könyv jelenik meg jó magyar fordításban, az jó, mert olyannyira ki van vérezve ebből a szempontból a magyar nyelvű társadalomtudományosság, tehát hogy föllapozás nélkül is már örülhetünk. És onnantól kezdve pedig feltételezzük azt, hogy egyébként az eredeti az nagyon keveseknek a közkincse. Tehát mondjuk Amazonról innen-onnan kevesen szerezték meg angolul az eredeti könyvet. Tehát innentől kezdve egy icipicit revelatív tud azért lenni. Tehát pontosan azért, mert 45 évvel ezelőtti gondolatokat olvasunk. Mondjuk a gyilkos elmék nemzedék, aki pontosan tudja, hogy minden epizód elején meg a végén egy kiválasztott idézetet elmondanak, tehát fogékony arra, hogy rövid, aforisztikus szövegekkel nagyon mély üzeneteket próbálnak közvetíteni, az sajátjaként fog ráismerni erre a könyvre, tehát ilyen értelemben aktuális is, nem áll távol a befogadói szokásoktól, tehát tök jó, hogy megjelent. Gratulálunk a kiadónak.
Magam részéről én is egyetértek. Kis Barnabás fordította a könyvet, és ő is itt van köztünk. Most én hittem nem látom Barnabást, és őt masszírozzák. És mondta Barnabás, csak beszélgettünk az előtt, és ő azt mondta, hogy én érdekes, hogy az elektronikus korszak egyik apostolával állunk szemben, aki ugye a tévéhez fűzte azokat a reményeket, amelyek tulajdonképpen az internet megvalósulásával jöttek aztán, vagy teljesültek be. És ez nagyon érdekes megfigyelés, és valóban sokan utalnak arra, hogy a McLuhan egy kicsit a kora előtt járt, mert a televízióval kapcsolatos utópiái azok valójában az internetre érvényesek. Tehát a Lacit kiegészítve a magam részéről is azt tenném hozzá, hogy ez egy jó választásnak tűnik most a Tipotex részéről. Már kiadták ezt a könyvet, és lehet, hogy a McLuhan további könyvei is majd kiadásra kerülnek, vagy legjobb reményei szerint lesz rá pénz. Ez nem tudom, mennyire ismerik a kontextust, de a kortárs kontextus annyi, vagy arról egy-két szóban megemlékeznék, hogy tavaly volt 100 éves. Lett volna 100 évet, bocsánat, a McLuhan, és a tiszteletére csomó konferenciát szerveztek, és az ELT-n mi is szerveztünk egyet, tavaly ősszel, ahol Laci is ott volt, és sokan mások. És ez a Centerarium tulajdonképpen jó alkalmat biztosított arra, hogy a McLuhan munkásságát újból áttekintsék, nem mintha nem történt volna, vagy nem lett volna folyamatos ez az adaptáció, mert amióta meghalt ez aztán 1980-ban, azóta folyamatosan megpróbálják őt adaptálni a mindig megújuló kortárs mediális környezetre, és tulajdonképpen a századik évforduló, a születési századik évforduló is egy ilyen alkalom volt, és hát az ott elhangzott előadások szertágazók voltak, tehát most nem akarok a konferenciát túl sokat beszélni, de emlékeim szerint, és most megint egy kérdéssel fordulnak a Lacihoz, úgy tűnik ebből nem tudom, véletlenül belestem a kérdező szerepbe, hogy az ő előadása az emlékeim szerint arról szólt, hogy a McLuhan az információ elméletben nem annyira számon tartott szerző, és hogy valójában a McLuhan más területeken, mondjuk így költség szempontból örvend nagyobb megbecsülésnek. Az információs társadalomról szóló szociológia és médiaszociológiai tanulmányok a McLuhan hozzájárulását nem is fogalmaznék így, hogy nem tartják polsókra, de inkább kritikusan szemlélik, és a McLuhannek ezen a tudományos területen való állhatóságát is kritikusan szemlélik, ellentétben a bölcsészekkel, akik talán inkább oda vannak érte. Jól figyeltem, vagy jól emlékeztem erre az előadásokra?
Nem fiatatnám, mondjuk igen, de itt igazából az az érdekes, hogy majd aki kezébe veszi a könyvet valahol az első 30 oldal egyikén, meg is találja, hogy a karót nyelt, tehát a tudománynak a karót nyelt képviselőihez képest, vagy velük szemben a megérzésre, az ösztönösségre, a humorra, más agyféltek és gondolkodásra termett szerzőről beszélünk, aki alkalomattán egy aforizmájával többet mond, mint egy unalmas faktológus egy gigantikus méretű monográfiájával. Tehát innentől kezdve, én nem a guru kifejezést használnám, mert azt nagyon elcsépelték, szerintem a gondolkodó oldaláról McLuhan olyan inkább, mint egy starec, ugye az orosz félig remete, félig gyógyító ember, akihez folyamatosan járulnak problémáikkal a javarészt muzsikok. És beléptek az ajtón, ránéz az érkezőkre, és rögtön látja az életüket, látja a problémájukat. Egy kicsit látja a jövőjüket is. És ez igazából az, amit McLuhan tud, tehát amitől magával ragad meg elsodor, az ez a fajta starec látásmód. Ugye azért, mert hogy olyan, tehát részben metaforikusan, részben nagyon magas abstrakciós szinten fejezi ki magát, ezért van az, hogy függetlenül attól, hogy ő alkalmatlan televízióra gondol, de internet lett belőle, amit mond, az mégis érvényes, meg igaz, meg kihívó, és ez egy igazi szellemi élmény mindenkinek. Olyan jó volt az eleje, ez meg olyan banális lett, ilyen újságírói, vagy ilyen sportriporteri típusfordulat.
De mert esetleg én a magam részéről ezzel, mármint azzal egyetértek, hogy valójában tényleg nem a hard tudományt művelt, bár annyi kiegészítést kell tenni, hogy ez a szöveg, ami született 67-ben, ez az 1964-es tanulmánygyűjteményéből lett desztillálva, hogy így fogalmazzunk, és ott a legütősebb mondatokat kivette, és a Quentin Fiori-val, a szerzőtársával, aki egy grafikus, rendkívül invenciózus, kreatív grafikus, összeállt, és egy ilyen montáskönyvet, egy kifejezetten a montás struktúrát kihasználó, annak az ütősségét, meglepő erejét kihasználó könyvet készített. De hogy ez a 64-es, az tulajdonképpen még a kifejtő módon belül van, azt lehetne mondani. És annak az volt a cím, hogy Understanding Media, és annak egy tanulmánya a Medium is the Message, ami még a szójáték előtti verzió, mert aztán ebből lett a szójáték, hogyha elolvassák a fűszöget, akkor kiderül, hogy egy nyomdahiba következtében ebből lett szójáték, és lett aztán címe ennek a könyvnek, ami a 67-es könyv. Minden esetre én, hogyha szabad, nem teszek vallomást, csak akként fog hangzani, bizonyos szempontból a média és kommunikációs tudományban én a magam részéről ejtőernyős vagyok, mint ahogy oly sok más is a bölcsészet területéről érkeztem, és a McLuhan is, nem, ez most egy erőltetett párhuzam lesz, és nem szándékom túl lovagolni rajta, de a McLuhan is irodalom már volt az elején, és aztán minden egyes vizsgálati szempontja, amit a kiteljesedő információs társadalomról, vagy ennek a mediális viszonyairól tett, az a magyar szakos, bocsánat, magyar szakos, angol szakos, így akartam mondani, hogy rokonáink a japánok. Tehát, hogy az angol szakos irodalmár inkább így fogalmaznék, szempontjából lett megfogalmazva, mert a szempontjai, amiket alkalmazott a mediális viszonyokkal kapcsolatban. És ilyen szemben mélységesen megértem, hogy ő, amikor meg akart érteni valamit, kortárs mediális jelenséget, akkor állandóan az irodalmi idézetek révén tudta azt megérteni, egyszerűen elfogult volt. És ez a személyre is vethető bizonyos értelemben, és ez az ok annak, hogy az úgynevezett nehezebb, vagy erősebb, vagy szociológiai szempontú vizsgálatoknál az ő eljárásai nem mindig állják meg a helyünket. Nekem volt egy ilyen magyarázat, hogy az bölcsész eredete.
Igen, ebből a szempontból nagyon érdekes. Nagyon sok fiatal látok itt a teremben, és a 60-as évek végén, hogyha egy idézet, egy szerző, egy név előkerült, akkor szinte borítékolni lehetett, hogy közös élménye mindenkinek. A viszonylag szűkebb kínálatból jellemzően nagyjából azonos fogyasztásokkal dolgoztak az olvasók. Ha most megkérdeznénk a jelenlévőket, hogy melyek a közös filmélményeik, melyek a közös irodalmi élményeik, melyek a közös szeretett költőik, akkor azt találnánk, hogy nagyon kevés közös van már. Együttesen viszont a közösen birtokolt élmények, gondolkodóknak az elemszáma az viszont sokkal nagyobb, és ez egy egészen különböző, izgalmas, befogadói környezet. Amit most csak elmondtam, meg félvén, hogy az időnk elfogy, még egy dolgot, amit én szerettem volna a könyv kapcsán mindenképpen elmondani. Nem ildomtalan talán megemlíteni, hogy 2000-ben megjelent egy felbecsülhetetlen értékű szakmunka Fogpiszkával hálózaton címmel egy ilyen internet elméleti írások gyűjteménye kemény kötésben sok ezer példányban, amit korunk szebelkű sulineteseinek ajánlott a szerző, és szerintem most a sok tiszta arcú, McLuhan iránt érdeklődő látogató ebből a korosztályból érkezik, és ez nagy öröm. És amikor készültem, hogy mit lehetne itt elmondani egyáltalán a könyv kapcsán, akkor egyetlen egy általam fontosnak tartott, és McLuhan apropóján elmondandó, vagy elmondható üzenetet gondoltam volna megjeleníteni, és pedig azt, ugye, hogy a gondolatrest újságírók és sok esetben disziplina határokat sértő társadalomkutatók, amikor éppen nincs semmi ötletük, hogy a digitális világról, internetről, információs társadalomról mondjanak valamit, akkor gyorsan lecsapnak valamilyen morális pánikos diskurzusra, és azonnal rámutatnak valamilyen rettenetes veszélyre, ami egy sötét felhő közeledik, amelyek természetesen mind reális és létező diskurzusok, csak ugye úgy vannak beállítva, mint hogyha az alapvető nagy, mondjuk így makrotrendeknek vagy megatrendeknek legalábbis azonos mértékű ellensúlyai lennének, nem a nagy víz partján Arany Jánosi fordulattal hátrakanyarodó létező, de a másik tendenciában nem összemérhető apró jelenségek, amelyekkel foglalkozni kell, de nem kell mértéktelenül túlhangsúlyozni őket, és úgy próbálni csinálni, mint hogyha mindenki csak valamilyen révült bódulatban a nagyszerű jövőről beszélne, amihez képest mindenkinek kutya kötelessége, hogy most rámutasson arra, hogy te bizony a sarkon ott leselkedik bunkós botjával valamilyen negatív tendencia dologgal kapcsolatban. Na most, hogyha ezt a nagyon, nagyon fáradt és egyre értelmetlenebb diskurzus szempontjából veszük a kezünkbe ezt a könyvet, akkor ez egy gyógyszer. Mert nincs egyetlen olyan sorra, vagy egyetlen olyan gondolata, amit lehetne ide vagy oda interpretálni. Nem lehet azt mondani, hogy pesszimista vagy optimista lenne, vagy technológiai determinista lenne, vagy ilyen lenne, vagy olyan lenne. Egyszerűen csak ott van a gondolat, ül a barlangjában a starec, és elmondja, hogy abból, ahogy itten a dolgokat én érzékelem, abból én mondok egy ilyet, hogy akkor most így van ez a világgal, meg ebbe az irányba megy a világ. És szerintem, tehát nem tudom, hogy kinek vannak olyan olvasmány élményei, amikor társadalomtudományi vagy bölcsészeti szakmunkát vagy eszét olvas, és mint hogyha flow állapotban lenne, lapoz a következő okosságig, mert érzi, hogy kap valamit, ahhoz képest, amikor a mindenfajta tárgyakhoz sorolt kötelező olvasmány listáknak a nagy nevein kína keservel, narancsárga kihúzóval valamilyen módon megpróbálja végigküzdeni magát. Tehát ebből a szempontból egy igazi gyógyír, egy balzsam ez a könyv. Olvassuk bátran, mert hogy ugyanúgy, hogy Olvin Toffler, egy másik nagy törvényhozó, könnyűszerűen lefuturológusoznak, meg lejövőmondóznak, de valójában a jövőre vonatkozó érvényes állításoknak a tétele a talán legfontosabb a célfüggvény vagy kimenete a társadalomtudományi gondolkodásnak. Tehát miközben ki tudja, milyen elefántson toronyból, ugye a magas tudomány nevéből lőnek ezekre a gondolkodókra, azon közben igazából az ő üzeneték lesznek sokkal fontosabbak, és formálják a megközelítéseinket. Úgyhogy átadom neked a szót.
Jó, csak kiegészíteni, amit mondott Laci, azzal, hogy a McLuhannek ez a jós tehetsége, ugye ez egyik legtöbbször visszatérő megfogalmazás, hogy ő előre látott a jövőben, és ez valóban egy sztereotípikus fordulat vele kapcsolatban. Főleg most alkalmazzák visszamenőleg még inkább. Rá, a másik pedig, amit mondtál, hogy a McLuhanre nem lehet ráfogni azt, hogy ő pesszimista vagy optimista a médiumokkal kapcsolatban, egyszerűen van egy megrögzött, állandóan visszatérő fordulata, ez pedig a masszázsnak, vagy annak a szinonimája, hogy a médiumok hogyan alakítják az emberi befogadást, vagy percepciót, és hasonlókat. Rendkívül limódon alkalmas volt ez arra, hogy később az úgynevezett média deterministák ezt kihasználják, vagy legalábbis akik a médiumoknak a társadalomra gyakorolt hatását hangsúlyozzák. Mellesleg ezen a konferencián, amit az előbb próbáltam felidézni, volt egy előadás, ami nyilván azért lepett meg engem, mert elég hiányosak voltak az ismereteim a McLuhannal kapcsolatban, de kiderült ott abból az előadásból, hogy maga McLuhan volt az egyik legnagyobb morális pánikoló abban a korban, és nagyon ritkán jött elő, tehát nem coming out-olt ezzel, hogy gyerekek, a médiumok vesztünkbe sodornak minket, vagy a társadalmat, hanem egyszer-kétszer interjúban utalt rá, hogy nagyon korán rájöttem arra, hogy a minket körülvevő médiumok azok az emberi kultúra romlását fogják okozni, ezért, hogy ezt megelőzzük, ezért nekünk ezekkel fel kell venni a versenyt. És mellesleg McLuhannek ezt a rejtett tradicionalizmusát, vagy kultúrkritikus, mondom nem explicit, hanem kicsit rejtett kultúrkritikus tulajdonságát ez az is alátámasztja, hogy ő ezt az egész globális hálózatot ezt egy metaforaként másodlagosnak gondolta ahhoz a krisztusi vagy katolikus egységhez, globális hálózathoz, ami majd egyszer a szeretetben összefogja az emberiséget. Tehát ő milyen hívő katolikus volt, ez az írásaiból egyébként nem derül ki, és jó, hogy nem derül ki, mert miért kéne neki ezt bevallani, de hogy ez a milyen hívő globális egység, ez tulajdonképpen megelőzi azt, amit ő a médiumok és a elektronikus hálózattal kapcsolatban kifejtett. Mint hogyha azt akarnám mondani, és most ezt az előadást próbálom felidézni, hogy a kortárs elektronikus médiumok tulajdonképpen azt a potenciális lehetőséget hozzák létre, hogy az emberi egység, az egymáshoz való közeledés, az empátia és számos egyéb dolog, amit ő ugye a katolicizmushoz rendelt, hogy ez meg fog valósulni. Tehát ő a technikában egy lehetőséget látott erre, és tulajdonképpen a félelmei miatt kezdett el erősen foglalkozni ezekkel a médiumokkal, vagy az elektronikus technológiák nyújtott a lehetőségekkel. Ez egy érdekes ellentmondás szerintem.
Hát ez nagyon érdekes, annál is inkább, mert ugye világgazdasági rendszernek a globalizálódása az monográfiák tucatjainak a tárgya. Az ugye, hogy az ismeretek, a vélekedések, az érzések a valóban világközösségé váló emberiség nagyjából mikortól és milyen tempóban indul meg ebben az egységesedési úton, ezzel sokkal kevesebben foglalkoznak, és különböző szép metaforák nagyjából egy időben kezdenek el ezzel kapcsolatban megjelenni a 20. században, egy kicsit ilyen a Wellesnek a világagya is, de az ugyancsak ugye jezsuita és ősrégész Teilhard de Chardin-nek is pontosan ugyanabban az irányba tolnak. És igazából ugye a világirodalomnak a 19. század végén van egy irtózatos ilyen egységesítő szerepe azzal, hogy hirtelen mindenütt Dosztojevszkijt olvasnak, ugye ha már itt stareceztem az előbb, és ettől ugye megjelenik egy olyan elem, hogy a Biblia után elkezdenek még más közös elemek is bekerülni a rendszerbe. Jó, hogy az most nem tudom, még 2 Middleton fotói formájában válik, mostanra megint úgy, mint a hagyma héja, újabb réteg tartalommá. De persze, hogyha kívül ott van 2 Middleton nem tudom, szakácskönyve, vagy valamilyen testrésze, azért megyünk befelé a hagymába, meg lehet találni a tartalmatnak azt a irtózatos tömegét, amely ezt az egész gondolatot, amit megjelenítettél, nagyon izgalmasan engedi újra gondoltatni. Az jutott eszembe még, hogy ugye lehet, hogy ő morális pánikos volt, de ennek a könyvnek a mottója egy W betűs, nem jut eszembe, hogy hívják, úrtól származó idézet, amik arról szól, hogy hatalmas méretű változások a civilizációban nem mennek vége, nem mennek végbe csak úgy könnyedén, mert borotva élen táncol a dolog, tehát hogy a hatalmas változás az mindig hatalmas megrázkódtatással, kockázattal jár, majd hogy nem a lét és a nem lét határán van a dolog, amikor megszületik az új, de az biztos, hogy a morális pánik felől nem lehet megérteni a magát a váltásnak az anatómiáját vagy a természetét. És erre hadd idézek egy másik könyvet, nagyjából egy évtizedig sztárolták Theodor Rorschachot, és magyarul a gondolatkiadó mérleg sorozatában meg is jelent az Információ kultusza című terjedelmes munkája, nézek körbe, hogy D vagy fény kinek gyullad a szemébe. Nem volt egyetemi kurzus, ahol ne kellett volna Rorschachot olvasni arról, hogy micsoda veszély lesz, hogyha a számítógépek csak úgy bemennek az iskolába, és akkor a diákok majd ottan számítógépeznek. Ha ma valaki kezébe veszi, ugye jóval később született és íródott meg, mint McLuhan könyve. Ha ma kezébe veszi valaki Rorschachot, akkor csak néz, hogy lehetett leírni ilyeneket, hogy lehetett ünnepelni, hogy lehetett dicsérni. Nagyon jó szándékú ember, de hogy az irája, hogy reformkori fordulat éljek, az irája az sehol nincs, az olyan szinten elavult mostanra, tehát látszik, hogy annyira rossz végén fogta meg a dolgot, olyan rosszul nyúlt hozzá, amihez képest azt gondolom, hogy például a percepciója, hogyha mérlegre tennénk, akkor sokkal több zamatos, veretes, jófajta, jelzőkkel bíró, kritikákkal jellemezhető lenne, mint mondjuk a McLuhané, aki sokkal időtállóbb, sokkal izgalmasabb, sokkal korszerűbb.
Igen, és mind érdekes, hogy mind a ketten ugyanannak a korszaknak a termékei a Víg korszaké, nem? Tehát, hogy a Rorschach is egy olyan russzuista, természetközeli ideológiát vallott, amelyet a McLuhan nem, de ugye a McLuhan éppen az elektronikus információ és az elektronikus gitár, elektromos gitár például, tehát vannak ilyen jó kis rajzok, hogy a gyerek az elektromos gitárral ül az apja könyvtár szobájában is magyarázni neki, hogy mit mondott ma az egyetemen McLuhan professzor, és az apja nem érti meg, mert ugye egy ilyen dramatikus McLuhani helyszínen az elátkozott könyvtárban ül, és ő annak a korszaknak a gyermeke. Tehát apa és fia között nemzedéki szakadéktátunk. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ugyanaz a korszak, nem tudom, mit csodálkozom ezen, tehát hogy ugyanaz a korszak eltérő, hogy mondják, diagnózisokat hívott elő az emberekből, vagy hát a tudósokból, teoretikusokból, és mind a ketten mégis ugyanannak voltak a gyermekei.
Igen, mai nap, ugye, amikor ugye az információs társadalom alapvetően egy urbánus jelenség, vérre mentek a 60-as évek közepén a városkutatók meg a geográfusok, hogy egy ma így neveznénk Trantor típusú planetáris város lesz-e ennek a tendenciának az eredménye, ami elindult a 60-as években, vagy egy kert globusz, ugye, ahol visszazöldül, visszahumanizálódik minden. A vicces az, ugye, hogy hát egyrészt mai napig nem dőlt el, hogy Trantor vagy kert globusz, de nem is biztos, hogy csak ez a két választás van, így aztán azért, mert nem dől el, attól szellemileg nagyon izgalmas, meg nagyon kihívó marad az egész. Viszont szerintem lassan a mi időnk lejár, és csak én azzal búcsúzom, ami is itt történik, hogy nem emlékeztem a W-s embernek a motónak a nevére, de közben, miközben mi beszéltünk, valaki ezt elővarázsolt a képernyőre, ennek neve van, úgy hívják, hogy Google Jockeying, úgy performálni előadást, könyvemutatót, bármit, hogy miközben valakik beszélnek és mutogatnak, lehetőség szerint több képernyő legyen, az egyiken szlájdok, meg szövegek, meg előformált valamik, a másikon meg valaki folyamatosan és élőben az interneten keresi az illusztrációkat, meg a pontosítást, elhangzik valami, és akkor azonnal már oda lehet rakni, és így a multitaskingra edzett hallgatóság ugye multiszenzorálisan van megtámadva intellektuálisan,
és ettől... Az ellenkezője, például valaki trollként, folyamatosan az ellenkezőjét írni föl, mint az előadásban elhangzik, és így tulajdonképpen egy
ilyen szép... Azt is lehet. Azt is lehet.
Egyébként be az, aki trollkodik mögötte, tehát ő az, aki fogja a dolgokat. Köszönjük. Befejeznénk, nem tudom, hogyha egyetértetek a beszélgetést, a közönség is szóljon hozzá, tehát hogy ez nem két ember között zajlik. Ha van kedvű kedvetek, akkor mondjátok el a véleményeteket. Könyvről, metuhánról.
Kitöltöm, azt ígértem, hogy a Google Jockeying az utolsó, csak az érlelődő gondolat terét kitöltöm egy információval. Ínyenceknek mondom, hogy McLuhan egyik szellemi ősforrása vagy elődje az a Harold Adams Innisfil professzor, gazdaságtörténész, információtörténész, kommunikációtörténész, aki a Idea File címen két évtizeden át gyűjtögetett ilyen aforizma-szerű rövid feljegyzéseket, jegyzeteket, itt halál után kiadtak egy Idea File-ban, és aki szerette, vagy szereti, vagy megszereti McLuhannek ezeket a nem tudom, ilyen maximáit, vagy aforizmáit, az majd az ETASZ című történettudományi folyóirat valamelyik jövő évelei számában olvassa el Harold Adams Innis Idea fájainak a fordítását is, mert először Magyarországon megjelennek az Idea fájból is részletek, és ebből egyébként akinek van filológiai vénája, remekül utána tud menni majd azoknak a forrásoknak, forrásvidékeknek, amiből az egész mechanizmus táplálkozik. És nagyon érdekes, hogy Innisen keresztül többek között Hajnal Istvánhoz, vagy Balogh Józsefhez, tehát a hazai, a 20. századi hazai társadalomtudományosság csillagaihoz is visszatalál. Remekét szóltad is.